Vallásfilozófia. Borbély Gábor előadása. Negyedik előadás. Falszifikáció és fikcionalizmus.
Most tehát úgy állunk, hogy még mindig az előadássorozat első harmadában vagyunk, de annak is most már a végén. És alapfogalmakat elemezgetünk a vallással kapcsolatban. Úgy kezdődött ugye az előadássorozat, hogy beszéltem arról, hogy nagyon sokan kétségbe vonják azt, hogy definiálható egyáltalán a vallás. Erről elég sokat beszéltünk, megnéztünk néhány definíció kísérletet. Megnéztük, hogy milyen hasonló elemek vannak ezekben, és milyen különböző elemek. Megnéztünk olyan meghatározásokat is, amelyek nem voltak definíciók a szó klasszikus értelmében. És megnéztünk a belső ellentmondásokat a vallásfogalomban, illetve bizonyos határeldöntési problémákat is megvizsgáltunk a vallással kapcsolatban. És akkor ezek után én adtam egy olyan tulajdonképpen stipulatív definíciót. Ez egy ilyen háromszög, ugye fölül vannak a természet fölötti ágensek, alul pedig a hitek meg a gyakorlatok. És akkor elkezdtünk beszélni a hitfogalomról, ami a vallás szempontjából a központi jelentőségűnek tűnik. Mindenek előtt a hétköznapi hitekről beszéltem, hogy mi jellemzi a hétköznapi hiteket, és aztán ezzel szembeállítottam azt, amit gondolni szoktunk a vallásos hitről, és hát azt láttuk, hogy bizony vannak különbségek a kettő között. És aztán a következő lépésben pedig megnéztük, hogy ennek a háromszögnek az alján levő kettő elem, tehát a hitek meg a gyakorlatok, azok hogyan viszonyulhatnak vajon egymáshoz. És hát ugye azt láttuk, hogy az a megközelítés, ami szerint a hitek azok megalapozzák a vallási gyakorlatokat, az meglehetősen magától értetődőnek tűnik. Az emberek hisznek dolgokban, ezek a hitek, ezek összeállnak valamiféle világképpé, és ennek a világképnek megfelelően rendezik be az életüket. Tehát a vallási gyakorlataik azokat a meggyőződéseiket tükrözik, amelyek vallási meggyőződések, és amelyek a természetfölötti természetfölötti ágenst kellene mondani. Ugye erről beszéltünk, a természetfölötti létezők lehetnek a matematikai objektumok is bizonyos megközelítésben. Ezek a meggyőződések vezérlik azokat a gyakorlataikat, amelyek részben rituális gyakorlatok lehetnek, mindenféle ceremoniális gyakorlatok, részben pedig akár a mindennapi életüket irányító mindenféle morális szabályok és egyebek, amelyeknek megfelelően élnek. És akkor megnéztük ezzel összefüggésben, megnéztünk egy nagyon-nagyon híres könyvet ebből a szempontból, ez Frasernek az Aranyág című műve, és azt láttuk, hogy Fraser, amikor a mágiát elemzi, akkor ebből indul ki, azt gondolja, hogy a mágikus gyakorlatoknak valamiféle teória szolgál az alapjául, egy ilyen kvázi tudományos teória, ami bizonyos dolgokat jól gondol a természet működéséről, más tekintetben azonban tévedésben van a természet működésével kapcsolatban, tehát igaz, meg hamis állításoknak egy ilyen egyvelege lenne az a struktúra, ami a mágikus megközelítésben a hitet jellemzi. És a mágikus gyakorlatoknak ez a megközelítés szolgál az alapjául, a mágikus gyakorlatok azok nem működnek, azért, mert a mágikus gyakorlatok alapjául valamilyen pseudo tudomány szolgál, és nem igazi tudomány. Ha igazi tudomány lenne az, ami a mágusoknak a fejében van, az a sok-sok hit, meg hiedelem, akkor a mágikus gyakorlatokat is nyilván azoknak megfelelően próbálnák lefolytatni, és akkor ezek sokkal eredményesebbek lennének, vagy sokkal eredményesebbek lettek volna. És akkor megnéztük, hogy mit mond erre Ludwig Wittgenstein, akivel már korábban is foglalkoztunk a definíciók kapcsán, a vallás definíciók kapcsán. Mit mondott erre 1930 körül, amikor azokat a megjegyzéseket tette, amelyeket aztán később publikáltak az aranyággal kapcsolatban. És akkor azt láttuk, hogy nagyon érdekes dolgokat mond. Alapvetően azt mondta, hogy a hiteket, azokat nem lehet egy ilyen kvázi elmélet elemeinek tekinteni. A hitek azok alkalmasint maguk is a rituálék tudnak lenni, de semmiféleképpen nem szolgálnak alapjául abban az értelemben a mágikus vagy akár vallási gyakorlatoknak, ahogyan erről Fraser beszélt. Wittgenstein szerint a vallás az egyfajta nyelvjáték, amit meghatározott szabályok szerint játszanak azok, akik benne vannak. És ebben az értelemben a hitek és a gyakorlatok azok nem különíthetők el egymástól. És akkor ezen a ponton szeretném a mai alkalommal folytatni, és hát még mindig Wittgenstein, hogy ezt a pozíciót, a Wittgenstein-féle pozíciót még egy kicsit jobban ragozzuk el, mint ahogyan ezt a múlt órán tettük. A mai handoutnak az első oldalán egy olyan, hát megint csak Wittgenstein megjegyzéseinek a rövid sorozata található, amelyek egy későbbi időből származnak, a 1938-ból valószínűleg. Nézzük tehát, hogy mit mond itt Wittgenstein azokról, akik vallásosak. Hát azt mondja, hogy azok, akik vallásosak, olyan bizonyítékra alapoznak dolgokat, amely döbbenetesen gyenge, mondja. Méghozzá hatalmas dolgokat alapoznak erre a bizonyítékra. Mondjam azt, hogy észszerűtlen módon járnak el, kérdezi. Tulajdonképpen ezt lehetne úgy is fordítani, hogy mondjam ezt, hogy irracionálisan járnak el, amikor ezt csinálják. Én nem nevezném őket irracionálisnak, mondja. Inkább azt mondanám, hogy nyilvánvalóan nem racionálisak, és hát ez eléggé kézenfekvő. Azt, ami észszerűtlen, folytatja, vagy ami irracionális, azt helyteleníteni szoktuk. Inkább azt mondanám, nem olyasminek tekintik ezt a dolgot, mint amit az észszerűség a racionalitás fogalmaival lehet leírni. Az, aki elolvassa, fejezi be ezt a gondolatmenetet, Wittgenstein Pál apostol leveleit, azt találja bennük, hogy a hit nem egyszerűen nem észszerű, hanem egyenesen balgaság. Itt ugye a Pál apostolnak az egyik levelére utal, a korintosziakhoz írt első levelére, amelyben azt lehet olvasni, hogy a keresztről szóló tanítás azoknak, akik elvesznek, vagyis hát a keresztény tanítás gyakorlatilag a balgaság ugyan, de nekünk, akik üdvözülünk, Isten ereje. Ugye vannak azok, akik nem keresztények, azok nem fognak üdvözülni, vagyunk mi keresztények, akik még üdvözölni fogunk. Nekik az, amit mi tanítunk, az balgaság. Nekünk viszont ez valami nagyon is nyilvánvaló dolog. Ők el fognak veszni, mert ezt gondolják, el fognak kározni, mert ezt gondolják, mi pedig üdvözülni fogunk, mert úgy gondolkodunk erről a dologról, ahogyan gondolkodunk. Tehát az, aki elolvassa Pál apostol leveleit, mondja Wittgenstein, még egyszer azt találja bennük, hogy a hit nem egyszerűen nem észszerű, hanem egyenesen balgaság. Nem egyszerűen nem racionális, hanem egyenesen balgaság. Nem pusztán nem észszerű, de még csak nem is szeretne annak tűnni. Ugye, amit itt Wittgenstein mond, az nagyon jól kiegészíti azt, amit a Fraser a szövegek kapcsán mondott, és amiket az észrevételekből idéztünk tőle. És az állításaiból össze szoktak rakni egy olyan pozíciót, egy olyan álláspontot, amit időnként Wittgensteinianus fideizmusnak is szoktak nevezni. Ez szerint a vallásos hit olyan szilárd életforma, szenvedélyes elkötelezettség, amely irányítja a hívők életét, és nem bizonyítékokon vagy érveken alapul. Ugye itt beszél a bizonyítékról a Wittgenstein abban az értelemben, hogy olyan elképesztően gyenge bizonyítékokra alapoznak hatalmas dolgokat, hogy az már egyenesen abszurd. Ugye azokat a hitbéli meggyőződéseket, amelyekről itt Wittgenstein beszél, és egy nyilvánvaló, hogy Wittgenstein előtt a kereszténység, a keresztény vallás lebeg, és hát még az is lehet, hogy azon belül is inkább a protestantizmus, olyan elképesztően gyenge bizonyítékokra alapozzák mindazt, amiben hisznek, meg mindazokat a gyakorlatokat, amiket az életükben folytatnak, hogy ezek tulajdonképpen nem is tekinthetők bizonyítéknak. És Wittgenstein szerint, ezt már láttuk a múlt órán is, bizonyítékokra nincs is szükség a valláshoz abban az értelemben, ahogyan az Isten bizonyítások megpróbálnak valamiféle racionális módon olyan argumentumokat konstruálni, amelyeknek ugye az a konklúzió, hogy Isten szükségszerűen létezik, és akkor ennek megfelelően emberek hinnének ebben, ez abszolút nem működik. Valójában nincsenek ilyen típusú bizonyítékok, vagy ha vannak, akkor azok egyszerűen nevetségesen gyengék, mondja Wittgenstein. Teoretikus értelemben ezekre nem lehetne alapozni semmit, de ők mégis képviselik az álláspontjukat. Tehát ebben az értelemben igazából nem bizonyítékokon vagy érveken alapul a vallásos hit, mint életforma, hanem itt arról van szó, hogy a vallás egy olyan nyelvjáték, ami valójában önmagára referál, és nem a világra. A másik fontos állítása ennek a megközelítésnek az volna, hogy habár a vallásos hit nem észszerű, mégsem lehet állítani róla, hogy észszerűtlen lenne, vagy irracionális lenne. Azért, és ez lenne a harmadik állítása, mert a vallás és a valláson kívüliség, ha tetszik, nem összemérhetőek egymással. Azok inkommenzurábilisak. A hívők és a nem hívők állításai azok nem mondanak ellent egymásnak, nem lehet azt mondani, hogy a hívők hamis állításokat tesznek akkor, amikor ezt és ezt és ezt állítják, mert valójában a hívők állításai azok ebben az értelemben nem is állítások, ugye? Annak tűnhetnek alkalmasint, de valójában nem azok. Emlékezzünk csak arra, amit a Fraser-féle könyv kapcsán mondott Wittgenstein. Persze vannak hitek, meg vannak ennek megfelelő állítások, és ezeket kinyilatkoztatják meg minden, de ezek megint csak rituális aktusoknak tekintendők. Oké? Hiszek egy Istenben, mindenható atyában. Ugye ezt le lehet fordítani úgy, hogy azt hiszem, hogy létezik egy darab Isten, aki mindenható. Ezek ilyen ténykijelentésnek tűnnek, de a Wittgenstein-féle megközelítésben nincs szó arról, hogy ezeket ténykijelentésnek kéne kezelnünk, legalábbis én így értem ezeket a Wittgenstein szövegeket, hanem arról van szó, hogy az, aki azt mondja, hogy hiszek egy Istenben, mindenható atyában, az valamit kifejezésre juttat ezzel. Mondjuk az elkötelezettségét valami mellett. Az elkötelezettségét alapvetően egy nyelvjátékban való részvétel mellett. Igazából ezt juttatja kifejezésre. Oké? És akikkel kommunikál, és akikkel ilyen módon kommunikál, azok mind kifejezésre juttatják azt, hogy ők is részt vesznek ebben a nyelvjátékban, ami tulajdonképpen egyfajta életformát jelent, és valamiféle közös gyakorlatokat jelent. Nem feltétlenül csak a közös Isten tiszteletre járást jelenti, hanem az élet mindenféle elemeiben valami módon egyfajta alapvető bizalmat jelent, vagy valami hasonlót jelent. A Wittgenstein azt mondja, hogy ezt a dolgot, ezt nem lehet az észszerűség mércéivel megmérni. Mert hogy ez teljesen más. Erre azt sem lehet mondani, hogy irracionális lenne. Azt lehet pusztán mondani, hogy ez egy olyan játék, ami nem racionális. Oké? Amikor a tudományokról beszélünk, akkor olyan játékokat játszunk, amik racionálisak, vagy a filozófia is az, ez a valami, ez nem az. A hívők és a nem hívők állításai ennek megfelelően nem mondanak ellent egymásnak, és ennek megfelelően a tudományok meg a vallás között nem is lehetséges semmiféle, hogy mondjam csak, vita. Tehát nem lehet értelmes vitát folytatni arról, hogy most akkor az Isten létezik, vagy nem létezik, abban az értelemben, ahogyan valamilyen racionális megközelítésben az Isten létezik állítást valahogyan megpróbáljuk kezelni. Ez teljesen értelmetlen. Ahogyan az is teljesen értelmetlen, amikor arról vitatkoznak tudósok, vallásos emberekkel, ha vannak egyetlen ilyen viták, hogy mit tudom én, hány éves a Föld. Ugye nyilvánvaló, hogy az egyik oldalon nem olyan állítások szerepelnek, amelyek mérhetőek lennének a racionalitásnak és a tudományosságnak azokkal a mércéivel, amelyekkel egyébként mérni szoktuk az állításokat, hanem teljesen más típusú dolgok. Azok az állítások, amik faktuális állításoknak tűnnek a vallás oldalán, azok valójában nem azok, hanem igazából kifejeznek dolgokat, kifejeznek egyfajta szenvedélyes elkötelezettséget. Ez a szenvedélyes elkötelezettség, ez egy nagyon fontos dolog, úgy tűnik Wittgensteinnél ezt hangsúlyozza, hogy itt nem valami teoretikus dologról van szó, hanem valami szenvedélyes dologról van szó, és a rituálék, amik ennek a vallásnak a kereteit adják, azoknak az embereknek az életének a részét képezik, akik az adott vallásba, ha tetszik, beleszülettek, vagy pedig valami módon az adott valláshoz csatlakoznak. Oké? Most ez egy nagyon sajátos és nagyon karakterisztikus álláspont, és ahogyan említettem is, sok tekintetben ellentmond annak, ahogyan általában gondolkodni szoktak arról, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz a vallásos hitek meg a gyakorlatok. Ugye a vallásos hiteket vagy azoknak legalábbis egy jelentős részét azokat tulajdonképpen olyan típusú állításokként szokták kezelni, amilyen állításokként a normális, faktuális állításokat tekinteni szokták. Wittgenstein azt mondja, hogy ez nem oké. Ez nem jó megközelítés. Ez hibás megközelítés. Na most a következő lépésben meg szeretnék nézni egy olyan, ugye Wittgensteinről is már a múlt időben beszélünk, és erről a fajta megközelítésről is múlt időben beszélünk, egy olyan megközelítést, ami nem ilyen alapon, de valami módon mégiscsak nagyon hasonló eredményre jutott, mint Wittgenstein a vallási állításoknak a természetével kapcsolatban, vagy legalábbis bizonyos elemei nagyon hasonlóak ahhoz, ami ezt a bizonyos Wittgensteinianus fideizmust jellemzi. De mielőtt most még ebbe belemennék, meg szeretném kérdezni, hogy ehhez, amit Wittgensteinnel kapcsolatban eddig elmondtam, ehhez van-e valamiféle kérdés, vagy bármiféle megjegyzés? Majd utána. Oké, egyben, oké, jó. Mások, valakik? Ez teljesen, köszönöm szépen, ez abszolút jogos megjegyzés. Ugye ez megint az a kérdés, hogy akkor vallásosnak lehet-e tekinteni. Például olyanokat, akik azt mondják, hogy akik bizonyos olyan állítások mellett köteleződnek el, pusztán csak teoretikusan, amiket mi valami módon össze tudunk kötni vallásokkal, vagy történetileg, vagy bármilyen módon, vagy egyszerűen csak lazán össze tudunk asszociálni vallásokkal, és ez elég könnyen megy nekünk. Ugye létezik olyan, a mi stipulatív definíciónk szerint ez nem nagyon lenne vallásos ez a valaki, mert a mi stipulatív definíciónkhoz az is hozzátartozik, hogy valamilyen gyakorlatok kapcsolódjanak össze ezekkel a hitekkel, de mondjuk ugye azt, hogy a hitek meg a gyakorlatok azok hogy néznek ki együtt, azt persze nem mondtuk meg, és most pont azért mentünk ebbe így bele, hogy lássuk, hogy ezeknek a viszonya az egyáltalán nem triviális. De hát másfél persze azokat a tömegeket, akik mondjuk azt mondják manapság magukról, és talán erre gondol például, hogy mi spirituálisak vagyunk, de nem tartozunk semmiféle egyházhoz, ugye, vagy semmiféle tételes valláshoz, de egyáltalán nem mondjuk magunkról azt, hogy mondjuk ateisták lennénk, vagy nem tudom micsodák, vagy agnosztikusok, vagy akármicsodák, hanem spirituálisok vagyunk, és ez alatt értenek bizonyos dolgokat, de ezekhez nem kapcsolódnak feltétlenül olyan gyakorlatok, amik ezeknek a... Én nem tudom, lehet, hogy vannak olyan körei a spirituálisoknak, ahol vannak ilyen megállapodott gyakorlatok, vagy pedig valamiféle életformabeli hasonlóságok, és akkor ezeket egy kalap alá lehet venni. Ugye az egy probléma például, hogy hogy mit kezdjenek azok magukkal, akik azt gondolják, hogy akik ennél egy fokkal tudatosabbak és őszintébbek, mint akit most itt imagináltunk magunknak, az Isten tiszteletre járó, akit viszont ez az egész dolog egyáltalán nem érint, csak valamilyen oknál fogva részt vesz ezen. Lehetnek olyanok, akik azt gondolják, hogy ugyan a szó klasszikus értelmében nem hiszek azokban a dolgokban, teoretikus értelemben, amikről azt állítják, hogy az adott vallásnak, vagy az adott gyakorlatoknak az alapját képezik, de mégis azt gondolom ezekről, hogy a normális emberi együttélés miatt ezekre szükség van. Tehát, hogy nem tudunk olyan értékes életet élni, mint amilyet élhetünk, vagy olyan szociális világot berendezni magunknak, ami jól működik, hogyha nincsenek nekünk ilyenjeink. És akkor ennek érdekében azt mondja, hogy például részt vesz Isten tiszteleteken, és belép ebbe a játékba, ha tetszik. Részt vesz ebben a játékban. Ez egy nagyon érdekes pozíció, és ezt lehet ragozni, és vannak ennek mondjuk ilyen nagyon magas teoretikus formái, a Kant-féle megközelítés, amivel a mai órát zárni szerettem volna, és hogyha ennyit szövegelek, akkor mindjárt zárni is fogom a mai órát. Az például ide kapcsolódik. Ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog. Jó? Mondom, visszatérünk még rá. Igen, tehát, hogy azt akarom mondani, hogy úgy is viselkednek, meg nem is viselkednek. Hát ez egy klasszikus dolog. Erről is beszéltünk már itt. Ugye itt emlegettük ezzel kapcsolatban a Hume-ot, meg másokat. De hát ez egy csomó embernek mindennapi tapasztalata, hogy az ilyen típusú dolgok azok nem feltétlenül változtatják meg a viselkedést abban az értelemben, hogy akkor ez a mindenfajta magasabb morális mércékkel mérve helyes legyen és egyebek. Ez valóban így van. Ez valóban így van. További kérdés, vagy megjegyzés? Ha nincsen, akkor tovább megyek. És akkor... Hát tulajdonképpen nem is tudom, hogy ez nem is a vallásnak a kritikája, hanem inkább a teológiának a kritikája, amit itt a logikai pozitivisták előadtak a 20. század első felében alapvetően, illetve a közepén. A logikai pozitivistáknak a kritikája az alapvetően nem is a teológiát érintette, hanem a metafizikát érintette. Ez a mozgalom... Alfred Jules Ayer-nek a Language, Truth and Logic című könyvét, nek a címét is, meg a kiadásainak az időpontját is ide beírtam, mert hogy erre még hivatkozni fogok a későbbiekben. Tehát ez a mozgalom, ez az értelmességnek, az igazságnak és az igazolhatóságnak a fogalmait kapcsolta össze, és meg szerette volna mutatni, hogy a metafizikai állítások azok jelentés nélküliek, azaz nem értelmesek. Amikor ennek a fajta megközelítésnek a teológiára gyakorolt hatásáról akarunk beszélni, vagy fogok beszélni, akkor mindenek előtt azt gondolom, hogy szükség van arra, hogy megkülönböztessük a nyelvhasználatnak a különböző formáit. És hát alapvetően azt, amikor faktuális állítást teszünk, teszünk egy olyan állítást, ami valami módon a világ állapotára vonatkozik, vagy a világra vonatkozik. Ezt mindenképpen érdemes megkülönböztetni azoktól az állításoktól, amikor valamilyen morális állítást teszünk, vagy ceremoniális, vagy performatív, vagy ideológikus állítást teszünk. A vallási gyakorlatokban és a teológiákban is, és egy csomó ilyen állítást található, mely az utóbbi csoporthoz tartozik. Nem minden vallási állítás a faktuális állítás, de vannak olyan nagyon fontos és teljesen alapvetőnek tekintett vallási állítások, amiket faktuális állításnak tekintenek, legalábbis maguk a vallásosok egész biztosan faktuális állításnak tekintik ezeket. Egy párat felsoroltam itt. Isten létezik, Isten teremtette az univerzumot, Isten mindenható, az isteni lényeg meghaladja az emberi felfogóképességet, a gondolkodó lélek halhatatlan, hogy ne csak az Istenről legyen szó. De aztán most megint csak az Istenről az utolsó mondat, Isten úgy szeret bennünket, ahogy az apa szereti a gyermekét. Ez az utolsó példa, ez majd még vissza fog jönni Anthony Flew kapcsán, akinek a kritikája elég nagy hatást gyakorolt maga idejében. Tehát vannak ilyen faktuális állítások, és a vallásos embereket az jellemzi, hogy ezeket az állításokat, ezeket igaznak tartják abban az értelemben, ahogyan igaznak tartják azokat az egyéb állításokat, amik a világunk állapotára vonatkoznak. Ez egy nagyon fontos eleme a vallásnak. Ugye a vallásos emberek azok alapvetően nem abból indulnak ki, hogy az ő vallásuk ez egy fikció, vagy valamilyen mitoszokon és meséken alapulna. Ezt a teológusok is határozottan szokták cáfolni, az ilyen felvetéseket. Mert hogy milyen dolog lenne az, hogy puszta fantazmagóriának minősítjük a vallásunkat. Nem lehetséges ez a dolog, a vallási állítások azok a valóságra vonatkoznak valami módon. Tehát azt kell látnunk, hogy a teológiák és hát a vallásos emberek jelentős része az egyfajta naív, vagy ilyen magától értetődő realista ebben az értelemben. A vallási állítások, amik faktuális állítások, vagy legalábbis pont úgy néznek ki, mint hogyha azok lennének, azok a világunkra vonatkoznak, a világunknak alapvetően arra a részére, olyan lényekre és olyan lényeknek a tulajdonságaira, ami nem érzékelhető a számunkra, amelyek túl vannak az érzékelhető fizikai világon. A teológiai állításokkal kapcsolatos kritikát azt kétfelé lehet osztani. Egyrészt a verifikacionista kritikára, másrészt meg falsifikacionista kritikára, de ezt a kettőt akár össze is lehet kötni. Én most nem fogok elveszni ennek nagyon a részleteibe. Minden esetre, hogy értsük, hogy miről van szó, egy pár szót szeretnék szólni arról, hogy a logikai pozitivisták azok hogyan gondolták kiküszöbölhetni a metafizikai állításokat, és ugye ennek az analógiájára hogyan lehetett átvinni ezt az egész dolgot a teológiai állításokra. Ugye a logikai pozitivista verifikációs elv az az állítások értelmességének a verifikacionista kritériumát fogalmazta meg. Valamely kijelentés akkor és csak akkor értelmes, ha képesek vagyunk megmondani, hogy mi teszi igazzá. Ugye ez lenne a logikája annak, ahogyan az értelmesség, az igazság és az igazolhatóság fogalmait a logikai pozitivisták összekapcsolták. Az analitikus állításokat, kedvenc példája a filozófusoknak, minden aglegény nőtlen, a bennük szereplő szavak jelentése teszi igazzá. Ha tudjuk, mit jelent az aglegény, meg mit jelent a nőtlen, akkor kapásból tudni fogjuk, hogy a minden aglegény-nőtlen állítás az igaz. A tapasztalati állításokat pedig, amiket szintetikus állításoknak is szoktak nevezni, ez szerint a megközelítés szerint azt teszi igazzá, hogy a jelentés által meghatározott tartalmat tapasztalati adatokkal vetjük össze. Ha ilyen kritériumát adjuk az értelmességnek, akkor fölvethető a kérdés, hogy a faktuális állításnak tekintett vallási állítások azok igazak-e, igazolhatók-e, lehetséges-e az, hogy valami módon összevessük őket a tapasztalattal, olyan módon van-e olyan eljárás, ami a tapasztalattal való összevetés során igazzá teszi ezeket az állításokat, vagy igazzá teheti ezeket az állításokat. A teológusok erre azt mondanák, hogy tulajdonképpen ez az egész, ez eleve hülyeség, mert hogy a hitet azt mi úgy definiáljuk, és hogyha megnézzük a Pál apostol, meg a Hugo de Sancto Victore, meg az Aquinai Tamás féle hitfogalmat, akkor láthatjuk, hogy valóban erről van szó, mint ami minden emberi fogalmat meghalad, és mint amire egyáltalán semmiféle bizonyíték nem adható a tulajdonképpeni értelemben, a bizonyításnak abban az értelmében sem, amit mondjuk az arisztotelianus tradícióban használtak a korábbiakban, a középkorban. Ezek bizonyíthatatlan állítások, ami miatt hiszünk ezekben az állításokban, az valami más, az nem valamilyen bizonyíték, hanem valami más, mondják a teológus szerzők. Tehát nem látjuk be, hogy mit árthatna nekünk egy ilyen kritérium, ami ilyen módon köti össze az értelmességet, meg az igazságot, meg az igazolhatóságot. A teológusok, amikor elvetették a verifikációs elvnek az alkalmazhatóságát, akkor az ilyen és ezt hasonló megfontolások mellett még arra is hivatkozhattak, ami a tudomány filozófiában végbement a 20. században a verifikációs elvvel a kapcsolatban, meg egyáltalán a logikai pozitivista megközelítéssel kapcsolatban. A tudomány filozófián belül ugyanis teljesen filozófiai érvek segítségével sokan úgy érveltek, hogy ez az elv ez nem alkalmazható, vagy hogyha igen, akkor olyan módon kell lazítani az elvet, hogy igazából az eredeti jelentését egy idő után már teljesen el is veszítheti. Ebben nem fogok belemenni. Alapvetően ugye itt a teoretikus terminusokról van szó, meg az univerzális állításokról, az igazolhatóság tekintetében és mindenféle ehhez kapcsolódó vitákról. A lényeg azonban az, hogy maga az elv a filozófiában is annyira meggyengült, hogy egy bizonyos ponton azok, akik a vallási állításoknak a faktuális jellegét és ezt a fajta teológiai realizmust, amiről itt beszélek, védeni szerették volna, egyszerűen mondhatták azt, hogy a verifikációs elvet ezt el lehet felejteni, mert hogy a filozófiában már megmutatták, hogy ez úgysem működik. Tehát akkor milyen alapon próbálnánk meg mi ezt alkalmazni a vallásra. Mások nagyon érdekesen, nagyon különös módon fölvették a fonalat, és azt mondták, hogy legalábbis bizonyos vallási állítások, bizonyos vallások esetében verifikálhatóak, és akkor volt egy olyan szerző, aki eszkatológikus verifikációról beszélt, ami gyakorlatilag azt jelenteni, hogy majd meglátjuk a halálunk után, hogy igaz-e az, amit a kereszténység tanít azzal kapcsolatban, hogy majd mi lesz a halálunk után. Éppességgel miért ne lenne verifikálható, amit a végítéletről tanít a kereszténység, hogyha a lélek tényleg halhatatlan, és tényleg van végítélet, akkor ez majd ki fog derülni, hogy így van. Tehát a verifikációs elv tulajdonképpen alkalmazható, legalábbis egy meghatározott vallás, és annak a speciális elméletei kapcsán. Minden esetre ez a vita, ez olyan nagyon nem vezetett sehova, ami azonban már jóval nagyobb hullámokat vert, az a falszifikacionista kritika volt. Ugye a falszifikacionizmus az valamilyen értelemben megfordítja a dolgot, és valamilyen értelemben a verifikacionizmusnak a gyengeségeire adott válasz volt a tudományfilozófiában. A falszifikacionista megközelítés nem azt mondja, hogy ahhoz, hogy igaznak tekinthessünk és értelmesnek meghatározott állításokat, ahhoz tapasztalati úton igazolni kell őket, ugye mondjuk az univerzális állításokat a lehetséges tapasztalat teljes körének vonatkozásában, és a többi, mert ez meglehetősen lehetetlen vállalkozásnak tűnik, hanem igazából arra van szükség, hogy meg tudjuk mondani, pusztán arra van szükség, hogy meg tudjuk mondani, hogy egy adott állítás milyen feltételek mellett hamis. Hogyha megmondjuk, hogy milyen feltételek mellett hamis egy adott állítás, akkor hogyha meg tudjuk mondani, hogy milyen feltételeknek kell teljesülni ahhoz, hogy egy adott állítást hamisnak tekinthessünk, akkor ezt az állítást ezzel az erővel, kapásból értelmesnek is tekinthetjük. Most ezt a megközelítést vitték át a teológiai állításokra, és a leghíresebb szerző, akire egy csomót utaltak ebben a tekintetben, az egy filozófus, Anthony Flew volt, aki a Theology and Falsification című 1955-ös kis írásában fölidézte egy korábbi filozófusnak, John Wisdomnak, aki milyen jó neve van, egy filozófusnak legyen ilyen neve, az Istenek című írását, és abból is egy ilyen kis parabolát, egy ilyen kis mesét a láthatatlan kertészről. Ugye Anthony Flew abból indul ki, amit itt most elmondtam nagyon röviden, és tényleg nagyon futólag a falszifikációról, abból az egyszerű tényből, hogy egy állítás az ekvivalens a tagadásának a tagadásával. Tehát, hogy ahhoz, hogy meg tudjuk adni egy adott állítás, mondjuk az esetünkben egy P állításnak a jelentését, hogy értelmet tudjunk adni P-nek, ahhoz meg kell tudjuk mondani, hogy mi az, amit tagad. Ha nincsen semmi, amit tagad, akkor olyasmi sincsen, amit állít. Ugye az igazság és az értelmesség, ez itt továbbra is össze van kapcsolva. Ha ugyanis nem tudjuk megmondani, hogy milyen feltételek mellett hamis az állításunk, mi az, ami hamissá tehetné, akkor nem az lesz a helyzet, hogy az állításunk minden körülmények között igaz lesz, hanem hogy az állításunk az nem fog állítani valójában semmit, azaz értelmetlen lesz az állításunk. Oké? Ez az alapgondolat. Tehát ha azt látjuk a teológusok részéről, hogy állításokat tesznek, amik faktuális állításnak tűnnek, és ők maguk olyan módon viselkednek, hogy meg szeretnék erősíteni azt, hogy ezek tényleg faktuális állítások, ugyanakkor minden olyan kísérlet alól folyamatosan kibújnak, ami azt próbálná megmondani, hogy milyen esetek azok, amik hamissá teszik az adott állítást, akkor ahogyan megyünk előre az időben, úgy lesz egyre erősebb az a meggyőződésünk, hogy valójában ezek az emberek nem is állítanak semmit. Tehát nem azt várjuk tőlük, hogy igazolják valami módon például azt az állítást, hogy az Isten az szereti az emberiséget, hanem azt várjuk tőlük, mondja Flew, hogy adják meg azokat a feltételeket, amelyek mellett ez az állítás ez hamis lesz. És ezek a feltételek, ezek legyenek konkrétak és tapasztalatiak. Tehát lássuk a világunkban, amire vonatkozik az Isten szereti az emberiséget állítás, hogy milyen dolgoknak kell történni ahhoz, hogy ez az állítás hamis legyen. Valahogy próbáljuk megnézni, hogy akkor igaz vagy hamis ez az állítás. Ha ilyet ők nem mondanak nekünk, mondja ő, akkor sajnálatos módon azt kell mondanunk, mit kell mondanunk, hogy nem állítanak semmit. Illetve hát ugye abban az értelemben állítanak valamit, hogy ha az állítást, azt az állítás aktusával azonosítom, akkor állítanak valamit. Ha most azt állítom, hogy Bubba Blicktrix, ezt nem én találtam ki, ez egy középkori logikusnak a példája, teljesen értelmetlen állításra. William of Sherwood, csak a rekord kedvéért. Ha most ezt állítom, akkor ebben az értelemben állítottam valamit, de abban az értelemben nem állítanak semmit, hogy ez az állítás ez értelmesnek lenne minősíthető, és igaznak vagy hamisnak lenne tekinthető. Tehát igazából ez a fajta kritika, ez azt mondja, hogy valójában állításnak tűnnek a teológiai állítások, a faktuálisnak tűnő teológiai állítások, faktuális állításnak tűnnek, de nem azok. Ezek pseudoállítások, ezek állítások. Állítás. Na és akkor ide jön a John Wisdom féle parabola a láthatatlan kertészről, ami aztán szerintem ez ilyen kicsit ilyen mémszerűen viselkedett, mert aztán mindenféle ilyen átalakított, valamilyen értelemben módosított verziója láttott a későbbiekben az ilyen népszerű tudományos irodalomban, meg népszerű ateista irodalomban mindenféle verziója szerepelt a későbbiekben. Nézzük akkor az eredetit. Két felfedező egy tisztásra érkezik a dzsungelben. Virágok és növények mindenfelé. Egyikük azt állítja, hogy egy kertész gondozza ezt a tisztást, a másikuk azonban tagadja ezt. Fölállítják a sátrukat és őrt állnak. A kertész sehol. Talán láthatatlan ez a kertész, mondja egyikük. További módszerekkel, vérebekkel, elektromos kerítéssel, ez a véreb ez nagyon drámai, vérebekkel, elektromos kerítéssel próbálják megállapítani, hogy a tisztást gondozza-e valaki. No, ezt végül semmilyen módszerrel sem sikerül bizonyítani, mert nyilván azt, hogy gondozza valaki. Ez nem az én fordításom, ezt vettem valahonnan. Az első felfedező mégis töretlenül hisz a kertész létezésében, mondván, hogy igenis, jár ide titokban, egy kertész, láthatatlan, érinthetetlen, olyan, hogy nem fog rajta az áramütés, nem hagy maga után hang és szagnyomokat, és gondozza azt a kertet, amit olyannyira szeret. A másik felfedező elutasítja ezt a kijelentést. Azt állítja, hogy semmi különbség sincs ama két eshetőség között, hogy létezik a láthatatlan, megérinthetetlen, örökké illékony kertész, illetve hogy elképzelünk egyféle kertészt, vagy hogy egyáltalán semmilyen kertész nem létezik. Flu azt a példát hozza, amit én is itt felsoroltam az ilyen faktuális állítások között, és ez egy erős és provokatív példa, hogy Isten úgy szeret bennünket, ahogy az apa szereti a gyermekét. Mi a helyzet ezzel az állítással? Hogyan tudjuk megadni azokat a feltételeket, amik ezt az állítást hamissá teszik? A példa attól provokatív, és akkor nem egészen pontosan ez csak a teológiai állítás, és a példája az az, hogy képzeljünk el, és ez a nagyon erős és a nagyon provokatív felvetés a részéről, hogy képzeljünk el egy kisgyereket, aki rákos és haldoklik, és az apja gondozza. Ebben az esetben pontosan meg tudjuk mondani azt, hogy mi teszi igazzá azt az állítást, hogy az apa szereti a gyermekét, ugye? Mert mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyerek az fölépüljön. Mindent, ami emberileg lehetséges. Azt is pontosan meg tudjuk ennek megfelelően mondani, hogy mi az, ami hamissá teszi ezt az állítást. Az Isten szereti az embereket, vagy az Isten úgy szeret bennünket, hogy az apa szereti a gyermekét, esetében azonban ilyen nincsen. Ez az állítás, ez valahogy úgy viselkedik, mint az összes állítás a láthatatlan kertésszel kapcsolatban, hogyha megpróbálnánk specifikálni azokat a feltételeket, amelyek mellett az adott állítást igaznak vagy hamisnak lehet nyilvánítani, akkor mindig azt látjuk, hogy olyan újabb magyarázatok és olyan újabb kvalifikációk kerülnek elő, amelyek lehetetlenné teszik ezt a megközelítést. Itt a handoutnak a harmadik oldalán alul lehet olvasni a Flu-féle tanulmányból, az erre utal apró lépésenként gyilkolja meg a hipotézisünket, a kvalifikációknak a tömkelege, amivel előállnak azok, akik ezeket a pseudoállításokat próbálják védelmezni, mondja ő. Az a szöveg, amire korábban már utaltam, és ami a logikai pozitivista megközelítésnek egy ilyen teljesen alapszövegének tekinthető mind a mai napig, Alfred Jules Ayer-nek Language, Truth and Logic című műve, és ennek is a második kiadása, szintén foglalkozik a teológiai állításokkal, és Ayer megint csak arra jut a maga részéről, hogy a teológiai állítások, a faktuálisnak tűnő teológiai állítások azok értelmetlenek, és tulajdonképpen összefoglalja azt, ami az ilyen típusú megközelítésekből következik, és tudatosít néhány olyan elemet, ami talán nem tudatosítható első ránézésre, bizonyos konzekvenciáit ennek a fajta kritikának, ami viszont szerintem nagyon érdekes. Tehát abból, mondja Ayer, hogy a teológiai állítások értelmetlenek, abból az is következik, vegyük észre, hogy az ateisták és az agnosztikusok állításai is értelmetlenek. Tehát ugye, hogyha van egy állítás, amiről meg tudom mutatni, hogy értelmetlen, akkor ha veszem ennek az állításnak a tagadását például, vagy egy bármiféle olyan állítást, ami valamilyen konstrukcióban erre az állításra vonatkozik, akkor az az állítás is értelmetlen lesz. Ez egy nagyon fontos dolog. Aztán a másik, ami nagyon fontos, hogy a vallás és a természettudomány az nem mond ellent egymásnak, mert a vallási állítások, vagy hát teológiai állítások, maradjunk inkább ennél, miután értelmetlenek, valójában nem állítanak semmit. Viszont ha értelmetlenek és nem állítanak semmit, akkor semmiféle logikai relációban nem állhatnak a tudományos állításokkal, amik viszont értelmesek és állítanak dolgokat, és lehetnek igazak vagy hamisak. Oké? Ez ugye itt most kb. Ott tartunk, mint ahol Wittgenstein, csak egy teljesen másik megközelítésben. Ér megint csak azt mondja, hogy ezek inkommenzurábilisek, ezek a dolgok. De olyan módon, hogy értelmetlennek nyilvánítja őket, persze különbözik Wittgensteintől. Wittgenstein azt mondja, hogy az értelmesség kritériumait nem lehet alkalmazni a vallási elitásokra. Ér azt mondja, hogy lehet, és ezek értelmetlenek, viszont miután értelmetlenek, ezért valahogyan teljesen máshogyan viselkednek, mint azok az állítások, amiket értelmesnek tudunk nevezni. Következésképpen, ha tetszik, a teológiai pozíciók, vagy vallási pozíciók, meg a tudományos pozíciók között nincsen semmiféle átjárás. Nem lehetséges értelmes vita. A rossz hír az a teológusoknak, meg a vallásosoknak ebből az egészből következőleg, mondja Ér, hogy a vallási állítások nem lehetnek igazak. Tehát ugye az a dolog, amihez ők mindenképpen ragaszkodni szeretnének, és ezt specifikálnunk kell persze, ahogyan beszéltünk erről végig az előadásnak a folyamán, tehát a faktuális állítások azok nem lehetnek igazak, azok a faktuális állítások, amiket a teológusok tesznek, pedig ők nagyon szeretnék, hogy igazak legyenek, hát ez tényleg rossz hír nekik. A jó hír viszont az a teológusoknak, hogy ezek az állítások nem lehetnek hamisak sem. És ez teljesen logikus. Valójában a teológia az olyan állításokkal operál, amikről valamilyen oknál fogva mindenképpen azt szeretnék gondolni, hogy faktuális állítások, de amelyekről meg lehet mutatni, hogy nem azok. Következésképpen összemérhetetlenek a tudományos állításokkal, illetve tulajdonképpen minden olyan állítással, ami igaz és hamis, vagy hamis lehet. Összemérhetetlenek. És akkor ezen a ponton kanyarodnánk vissza tulajdonképpen oda, ahol elhagytuk a Wittgenstein-féle szálat, és oda, ahova a kérdések meg a megjegyzések vezettek bennünket itt a korábbiakban, a vallási fikcionalizmushoz, vagy vallási instrumentalizmushoz. De akkor most itt megint megállok egy pillanatra, és akkor meg szeretném kérdezni, hogy ezzel kapcsolatban milyen kérdés van? Ami pedig azt illeti, amit itt a végén mondott, az szerintem egyenesen tovább visz minket abba az irányba, ami itt a Wittgenstein kapcsán is fölmerül, meg amit egyáltalán föl lehet vetni a vallásokkal kapcsolatban, hogy tudnélik a vallásokat föl lehet fogni úgy, ahogyan a tudományfilozófiai instrumentalizmus a tudományt tekinti, és ha tetszik, hasznos fikcióknak lehet tekinteni a vallásokat, olyan hasznos fikcióknak, amik a segítségünkre vannak a hétköznapi életünkben. Na most a párhuzam megint itt úgy látszik, hogy a 20. században ez így bekerült a képbe, és attól kezdve állandóan ezekkel a dolgokkal jöttek. A párhuzam az ugye úgy néz neki, hogy mondjuk a tudományfilozófiában meg lehet különböztetni három pozíciót azzal kapcsolatban, hogy mit csinál a tudomány, vagy mi jellemzi a tudományokat. Az egyik lenne a tudományfilozófiai realizmus, ami azt mondja, hogy a tudomány és állítások azok leírják a tőlünk független világot, ahogyan van. A másik lenne a pozitivizmus, amiről beszéltünk. A harmadik pedig a tudományfilozófiai instrumentalizmus lenne, ami ugye azt mondja, hogy a tudományos elméletek nem írják le a tőlünk független világot, nem igazak és nem hamisak, hanem olyan modellek, amelyek segítségével predikciókat tehetünk, és ezeknek a modelleknek, hogy mondjam, nem az igazság és a hamisság fogalmaival kell megközelítenünk a sikerességét, hanem azzal, hogy vajon ezek a modellek ezek hasznosak és jó predikciókat nyújtanak, vagy pedig sem. Oké? Tehát igazából nem az igazság meg a hamisság számít egy tudományos elméletnél, hanem az, hogy megfelelő predikciókat képesen nyújtani a számunkra, és hogy hasznos-e a számunkra. Oké? A velünk született természetes elmélet arról, hogy hogyan működnek más elmék, az is tulajdonképpen egyfajta ilyen modell lenne ebben a megközelítésben. Megpróbáljuk az ide kapcsolódó fogalmaink segítségével, meg a mindenféle gyakorlati jártasságunk segítségével, már ha ez az adottságunk egyáltalán rendelkezésre áll, bejósolni azt, hogy az embertársaink azok hogyan viselkednek. Ezt azért is mondtam most itt ebben az összefüggésben áll, mert erről még a későbbiekben bőven fogunk beszélni, mert ez elég fontosnak tűnik a vallás szempontjából ez a dolog. Ennek a mintájára azt lehet mondani tehát a vallásról, hogy a továbbra is, hogy a vallási állítások azok nem kell, hogy igazak meg hamisak legyenek, tehát azokkal az állításokkal, amiket a vallások tesznek, vagy még inkább a teológiákban szoktak tenni, és mondom, ezt hangsúlyozni szeretném, hogy egy csomószor olyan állításokról beszélünk, amit valójában teológiai állítások, tehát a racionális, teológiai, majd hogy nem filozófiai állítások ezekben az esetekben. Ezekkel az állításokkal kapcsolatban nekünk kívülről nem kell azt gondolni, hogy ezek a világot írják le úgy, ahogy a világ van, hanem pusztán csak azt kell gondolnunk ezekről, hogy ezek részei valamilyen hasznos fikciónak, ami valamilyen szempontból az emberek különböző csoportjainak az együttélését és a normális működését elő tudja segíteni, és sikeres lehet. Oké? A vallási állítások ebben az összefüggésben valamiféle fikciónak, valamiféle narratívának a részei, de hát ez a fikció, ez persze egy eléggé sajátos fikció. Arról, hogy hogy néz ki egy fikció és egy narratíva, arról van valamiféle elképzelésünk, mindegyikünk olvas regényeket, novellákat, vagy más művészeti artefaktumokkal mindenki szembesül, amiben ilyenek, vagy szembe találkozik, amiben ilyenek megjelennek. Persze a vallási fikcióknak vannak olyan jellegzetességei, amik nem jellemzők a normális műalkotásokra. Például egy ilyen jellegzetessége, hogy faktuálisan igaznak tartják őket, ugye? Ez egy elég fontos jellegzetességük, és ez kapásból különbözik attól, ahogyan mondjuk mi egy regényt olvasunk, mondjuk ahogyan egy vallási fikciót olvasunk, mi egy regényt olvasunk, hogyha a Karamazov testvéreket olvassuk, akkor persze valamilyen értelemben igaznak tartjuk ezt a történetet, de mindvégig tudjuk, hogy ez valójában fikció. Bizonyos vallási narratívák esetében, vagy hát a vallási narratívák jelentős része esetében viszont, hát főleg azok, akik az adott valláshoz tartoznak, azok nem tartják fikciónak ezeket a narratívákat. Az egyik olyan filozófus a nyugati gondolkodásban, aki egyfajta ilyen instrumentális megközelítést használt, az Immanuel Kant volt, aki ugye a Tiszta ész kritikája című művében megmutatta azokról az istenérvekről, amik léteznek, hogy ezek nem konkluzívak, ezek nem bizonyítják az Isten létezését. Egyenesen azt állította, hogy az Isten létezését azt nem lehetséges bizonyítani, azt nem lehetséges a racionális argumentumokkal alátámasztani. Viszont, mondta ő, ki kell kötni az Isten létezését, miután a minden eszes, ám véges lénynek, ahogy írta, szükségképpen kívánsága a boldogság, tehát mindenki a boldogságra törekszik, és az ember végcélja az erkölcsi világ, egy erkölcsi világrend valamilyen értelemben. És ahhoz, hogy egy efélében reménykedhessen, az embernek föl kell tételezni, hogy létezik Isten, aki a morális törvények szerint parancsol, és akkor azt mondta Kant, hogy még valamit ki kell kötni, tudnék a lélek halhatatlanságát, ami nyilvánvalóan összefügg ennek a végső erkölcsi világrendnek az eszméjével. És ezek az Isten létezése meg a lélek halhatatlansága, ezek viszont csak posztulátumok. Ezeket csak posztulálni lehet, ezeket csak kikötni lehet. Nem lehetünk bizonyosak abban racionálisan, hogy az Isten létezik, és abban sem, hogy a lélek halhatatlan. Kant szerint ugye azt sem tudjuk bizonyítani, hogy szabadok vagyunk, ezt is föl kell tennünk, hogy szabadok vagyunk. Egyáltalán a szabadság nélkül nem lehetne moralitás, a szabadság az autonómiánknak az alapja. A vallás az Kantnál a moralitás szempontjából semmiféle szerepet nem játszhat, mert hogy Kantnál a vallás, a moralitás ez az autonómiára épül, az emberi szabadságra épül, az öntörvényűségre épül. A vallások azonban heteronómak. A vallások azok azt mondják, hogy azért tegyél meg bizonyos dolgokat, mert az Isten ezt parancsolja neked. Tehát hajtsál végre utasításokat, amik másoktól erednek. Az ilyen típusú cselekvés az morálisan nem megítélhető, morálisan nem beszámítható, miután nem a szabadságunkból fakad. Oké? Tehát a vallás az, ha tetszik, semmiféle szerepet nem játszik a morális életünkben első nekifutása. A vallás nem alapja a moralitásunknak. Azonban ahhoz, hogy reménykedhessünk abban, hogy megvalósul valamikor az erkölcsi világrend, amit ugye nem tapasztalunk a világban az életünk folyamán, ahhoz ki kell kötni olyan dolgokat, amelyek tulajdonképpen vallási kikötésnek tekinthetők. Oké? Az Isten létezésének az állítása, meg a lélek halhatatlanságának a fogalma valami módon a szerepet játszik, mint egy ilyen vezéreszme a cselekedeteinkben, de nem határozza meg azt heteronóm módon. Ugye ez lenne a Kant féle megközelítés. Kant megkülönböztet két megközelítést. Az egyikre azt mondja, hogy quid juris, a másikra meg azt, hogy quid factim. Ugye ez két különböző megközelítés. Az egyik az arra vonatkozik, hogy hogyan állnak a dolgok, és ezzel próbált itt érvelni, hogy hát a valóságban úgy áll a dolog, hogy az emberek azok belenőnek ilyen szokásokba, és nem tudom micsoda, és a moralitás ez ezt jelenti nekik. A másik megközelítés viszont arra vonatkozik, hogy mi az, ami egyáltalán lehetővé teszi a moralitást, és Kant ezt vizsgálja. Tehát a Kant azt mondja, és a szabadság is ezért posztulátum, Kant azt mondja, hogy ha nem vagyunk szabadok, és nem magunk hozzuk meg a törvényeinket magunknak, hanem valaki másnak a törvényeit átvesszük, vagy pedig valaki más ránk kényszeríti tulajdonképpen az akaratát, akkor nem lehet moralitásról beszélni általában, vagy ha tetszik, transzcendentális értelemben. Oké? Tehát ő nem a tényeket nézi, hogy hogyan élnek alkalmasint embercsoportok és egyebek, hanem azt a kérdést teszi föl, hogy a moralitást egyáltalában mi teszi lehetővé. És a moralitást egyáltalában a szabadság teszi lehetővé, egészen pontosan az autonómia teszi lehetővé Kant szerint, és az autonómiával pedig teljesen nyilvánvaló módon ellentmondásban áll mindenféle heteronómia. Tehát attól, hogy embercsoportok úgy élnek, hogy olyan szokásokat követnek, meg olyan parancsoknak engedelmeskednek, amik valaki mástól származnak, attól még ez a dolog, ez nem lesz másként. Hogyha ezt nem így gondoljuk el, mondja Kant, akkor egyáltalán nem beszélhetünk moralitásról. Autonómia nélkül egészen pontosan. Amit ő az ész törvényhozásának tekint. De hogyha nagyon hétköznapi módon akarjuk megfogalmazni, akkor ez azt jelenti, vagy az a logikája ennek. Többen készülődnek, ezért lehet, hogy elmúlt az óra. De még ezt az egy mondatot elmondom, hogy ugye, ha kényszer hatása alatt cselekszünk, akkor nem lehet nekünk beszámítani morális értelemben azt, amit csinálunk. Tehát ha nem lehetséges, hogy ne tegyük meg azt, amit teszünk, bár lehet, hogy egyáltalán nem szeretnénk az adott dolgot megtenni, akkor ezt nem lehet nekünk beszámítani. Ahhoz, hogy be lehessen számítani, ahhoz fel kell tételeznünk, hogy szabadok vagyunk. Anélkül ez nem megy. Mindegy. Ez most egy mellékvágány tulajdonképpen. És mindenki menjen nyugodtan, vége az órának.
Elhangzott Vallásfilozófia. Borbé Gábor előadása. Negyedik előadás. Falszifikáció és fikcionalizmus. A felvétel az ELTE BTK-n készült 2018-ban.